Tesszalonikai levél, második levél, második fejezet, 13. verstől a 17. versig az igét felolvassuk. A Tesszalonikai második levél, második fejezet, 13. verstől. Így hangzik az ige. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Amen. Tessenek helyet foglalni. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írott második leveléből olvastunk. Ezt a levelet körülbelül időszámításunk után 50-ben vagy 51-ben írta. Közvetlenül hamarosan az első tesszalonikai levél után Korintusból hallva a híreket és reagálva azokra. Mert a tesszalonikai gyülekezet nagy üldöztetések közé került, és az új hívő testvéreket meg kellett erősíteni a nehéz és kemény üldöztetések között. De némely dolgokat félre értettek az első levélből, például azt, hogy már az Úr visszajövetele, megjelenése már itt is van. És ezért némelyek úgy gondolták, akik különben is hajlamosak voltak rá, hogy nem kell dolgozni, abba hagyták a munkáikat, és már ugye itt van az Úr, akkor már nem kell tenni semmit, csak imádkozni. És hát ezt helyre teszi a második levélben, ebben a levélben, de nagyon csodálatosan teszi ezt helyre, nagy bölcsességgel. Először megdicséri őket, meglátja az értékeket bennük, és utána tér rá ezekre a dolgokra, és inti nagy szeretettel. Hát ez úgy van, ahogy a Zsoltárió is írja, hogy hát ha igaz fed engem, akkor az olyan, mintha a fejemet bajjal kenegetnék. Tehát nem lehet azon megbántódni, hogyha és nem lehetett azon megbántódni, hogy ahogy Pál apostol ezeket megcselekedte. Hát nyilvánvaló, hogy az Úrnak az eljövetele az közel van. Jelenések könyve is azzal fejeződik be, hogy jövel Uram Jézus hamar. De ez a levél az, amelyben Pál apostol egy kritériumot azért föltesz, mert azt mondja, hogy hát előbb meg kell jelennie a törvénytiprónak. Előbb meg kell előznie az Úrnak az eljövetelét, a hittől való elszakadásnak. Nagy szakadás lesz, sokan elhagyják a hitet. Ahogy mondta Jézus Krisztus is, hogy ha az emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Testvérek, komoly dolgok ezek, nagyon komoly dolgok. Ezért ne hanyagoljuk el a hitünket, hanem erősítsük napról napra. Mert itt meg van írva az igében, hogy megelőzi az Úr eljövetelét. De különbség van, és itt különbséget kell tenni. Az elragadtatás és az Úr napja között. Mert az elragadtatás az hirtelen fog bekövetkezni. És az Úr elviszi az övéit magához, és vele lesznek örökkön örökké. De az Úr napja, amikor az Úr az ő szentjeivel együtt vissza fog jönni, ez megint egy másik dolog, és közben van a nagy nyomorúságnak az ideje. Tehát ezeket tisztán kell látni, hogy itt különbségek vannak ezekben a dolgokban. Először az Úr az övéit viszi el, utána következik egy időszak, hogy a nagy nyomorúságból viszi el, hogy már megkezdődött, vagy pedig erőle viszi el, ez egy részletkérdés, ebben most nem megyünk bele. De biztos, hogy lesz nagy nyomorúság, és biztos, hogy véget vet az Úr annak, amikor ő visszajön az ő szentjeivel együtt, és megítéli a gonoszt. De valami visszatartja a levél szerint, vissza fogja tartani, mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, olvassuk a második rész 5. versében, vagy 3. versében, és megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Nyilvánvaló, hogy ez az antikrisztus lesz. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül, még az Isten templomába is, akkor ezek szerint már, ha beül az Isten templomába, akkor már föl fog épülni az Isten temploma, ami Jeruzsálemben lesz. Azt állítva magáról, hogy ő az Isten. És azt is tudjátok, hogy mi az, ami visszatartja még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. Hát testvérek, amíg a kegyelem idő tart, és a kegyelem korszaka, és a Szentléleknek az ideje, a Szentlélek korszaka van most jelenleg, hogy a Szentlélek kitöltetett, és kiáradt erre a világra, és ez visszatartja. De ugyanakkor a hívők imádságára is számít az Úr, hogy az övéi imádkoznak és könyörögnek. Hogy még sokan bemehessenek a kegyelem kapuján, és ne vesztenek el. Sürget az idő bennünket, az ige szerint. Tehát itt Pál apostol helyre pakolja a dolgokat, hogy a tesszalonikai testvérek helyesen lássák, mert némelyek már azt gondolták, hogy már itt is van, már megkezdődött az Úrnak a napja, és már nem kell semmit dolgozni. Ezt helyre teszi. Azt hiszem a debreceni kollégiumban is ott föl van írva ez, hogy orandó et laborandó. Imádkozzál és dolgozzál. és ez egy nagyon komoly dolog. Ez a reformátusoknak is egy alap igény, amit a Biblia alapján vallanak velünk együtt. Imádkozzál és dolgozzál. Azt a példát is már mondtuk, hogy ha csak mondjuk az imádság az az egyik evező, a másik meg a másik evező, hogy a dolog, a munka. Ha csak az egyiket használjuk, használnánk mi hívők, hogy mindent megoldunk imádsággal, nem kell tennünk semmit, akkor és itt a lelki munkát is bele kell kapcsolni természetesen a dolgokban, nem csak a fizikai munkát, akkor körbe forog a csónak. Nem jó, nem megoldás. Ha viszont úgy gondolja valaki, hogy hát én elhanyagolom, nem, majd én inkább dolgozok, tevékenykedek, és mindent. A többiek csak hadd imádkozzanak, itt Egerben is csak hadd imádkozzon a baptista gyülekezetből néhány ember, mint hogy teszik is, hétről hétre, ugye van ima közösség, kedden délután 4-től 5-ig, hadd imádkozzanak csak. Mi soha nem veszünk részt benne. Nekünk más a feladatunk. Hát, majdnem mondtam azt, hogy rendben van, mindenkinek megvan a feladata, de kolléga, helyesbítenünk kell magamat, mert azért nincs rendben, mert hát akkor a csónak, mi van a csónakkal akkor? Akkor ha megint csak körbeforog, tehát akkor aki evezni tud, az mind a két evezőt használja. Tudunk evezni, testvérek? Hogy?
És menjen a mélyre. És menjen a mélyre.
Evezz a mélyre. Igen. Azt mondta Jézus Péternek, hogy evezz a mélyre. Hát igen, az a lelki életre is vonatkozik, hogy evezz a mélyre. Tehát munkálkodjunk, dolgozzunk, minden munka beletartozik, mert nem kell megvetni szerintem a fizikai munkát sem, amit az Úr ránk bízott, akár az otthonunk, az otthoni munkák, akinek van állása, vagy gyermeknevelés, vagy lelki munka, amit végeznünk kell a gyülekezetben, azon kívül is, ez mind munka, de ugyanakkor az imádság, az majdnem azt mondom, hogy meg kell, hogy előzze a munkát az imádság, mert úgy jó, hogyha már reggel azzal kezdjük, hogy elcsendesedünk, és olvasunk a Bibliából, és az Úr előtt elcsendesedünk, és könyörgünk, imádkozunk. Most is, amikor a lányom valahol Afrika felé repül, vagy már Afrika fölött repül, hát akkor többször is imádkozunk, hogy az Úr őrizze meg. Az Úr őrizze meg. De a repülőgép az dolgozik, az megy, csinálja a maga tevékenységét, ott van benne a pilóta, de hát azért jó, hogyha van imádság is. Szükséges az imádság. Munka közben is. Nem csak munka előtt, nem csak munka után, hanem munka közben is lehet imádkozni. És könyörögni az Úrhoz, mert azért mondja Pál apostol, hogy szüntelen imádkozzatok. És ez nem azt jelenti, valamelyik kedden beszéltünk erről a Biblia órán, hogy hát akkor mindig mozog a szám, mint egy kereplő, hanem azt jelenti, hogy a szívünk nyitott az Úr felé. És mindez, ami velünk történik, ami benne vagyunk, ami foglalkoztat, azt földolgozzuk imádságban is. Imádságban visszük az Úr elé. A jó, az örömöket is, hálaadással, a problémákat, könyörgéssel, ha elbukunk valamiben, tévedünk, Uram, könyörülj rajtam, ez mind ide tartozik. Pál apostol hálát ad a tesszalonikai gyülekezetért. Azt mondja, hogy szüntelen hálával tartozunk. Olvassuk az első rész harmadik versében. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim. Mint amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttől nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindnyájatokban. Úgyhogy mi magunk is dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben. Hát testvérek, milyen nagyszerű dolog az, hogy ha van olyan ajándékunk Istentől, mert ez egy ajándék, hogy meglátjuk a jó dolgokat egymásban, a gyülekezetben, egymásnak az életében, és azokat értékelni tudjuk. Ez egy nagyon fontos. Gondolja valaki, hogy hát ez pásztori ajándék, hogy a pásztor lássa meg a ne csak a hibákat a nyájban, a beteg, mikor egy juh beteg, és akkor már csak ott sündörög, már nem nagyon legel, már elkóborol, vagy valami. Való, nem csak pásztori ajándék, egymás életében meg kell látni. És segíteni kell egymást, imádkozni kell egymást, bátorítani kell egymást. Mindig a bátorítást, a buzdítást azt első helyre helyezzük. Ne az intés legyen mindig, hogy akkor most láttam valamit, most akkor megmondhatom. Na végre megmondhatom, mert ez nem a szeretet. Na végre megmondhatom, most láttam valamit, egy hibát ejtett, botlott, tévedett. Hajlamosak vagyunk erre pedig, de tanuljunk Pál apostoltól, aki olyan csodálatosan közelíti meg a tesszalonikai gyülekezetet ezzel a levéllel, meg a másikkal is, de ezzel is, hogy értékeli a jót, amit lát bennük. A második fejezetben visszatér, tehát az első fejezetben is azt mondja, szinten hálával tartozunk az Istennek, értetek. Második fejezetben visszatér, a 13. versben. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor. De előbb intette őket a második fejezet első 12 versében. És beszélt arról, hogy még nincs itt az Úr, még nincs itt még. És tanította őket. És utána megint csak rátér, hálával tartozunk az Istennek, értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr. Hát néha azt is el kell mondanunk egymásnak, hogy testvér, hát értsd meg, hát szeret téged is az Úr. Mert lehet, hogy valaki megkeseredett állapotban van, és azt mondja, hát engem nem szeret az Úr, testvérek se szeretnek, az Úr se szeret engem, mert hát én ilyen vagyok, olyan vagyok, hát talán jogosan is nem szeretnek engem, mert én ilyen vagyok. Nem így van ez. Az Úr mindenkit szeret. Az Úr szerette a 12 tanítványát is, pedig nagyon különbözőek voltak. Volt köztük olyan is, aki mindjárt fölugrott, és azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Volt olyan köztük is, aki azt mondta, hát menjünk el, hogy ilyen melankólikus típus, menjünk el, hogy mi is meghalljunk ő vele együtt, mikor ugye Lázár meghalt. És hát ilyen Tamás típus, aki ugye azt mondja, hogy hát én semmiképpen el nem hiszem. Ti lehet, hogy hiszitek, de én semmiképpen, én láttam, meghalt, megfeszítették, értsétek meg, sírba helyezték, én semmiképpen el nem hiszem. És az Úr szerette ezeket a tanítványokat. Míg a nagyra törő királyi székeket álmodó tanítványait is szerette, nagyon szerette, és helyre tette őket szeretettel. Tehát bennünket is szeret, az Úr nem személyválogató. Ő mindnyájunkért meghalt, ő mindnyájunknak örök életet ígért, és ő mindnyájunkban dolgozik az ő lelke által. Nincs kivétel, hogy valakinek nem adott volna az ő lelkéből, nem mondhatja egyetlen hívő sem, hogy hát nekem nem adott az ő lelkéből. Dehogy nem. Hát ha Krisztust elfogadtad, megváltódnak, és hogyha az övé vagy, Krisztus követed, benne hiszel, akkor a téged is a Szentlélek által megkeresztelt, vagyis a Szentlélekbe merített, csak hát van, amikor ugye kellene, hogy beteljesedjünk újra, ahogy mondja az Efézusi levél, teljesedjetek be Szentlélekkel. És ezen dolgoznunk kellene, hogy akkor hát hogyan is történik ez? Adjam át magamat, és teljesedjek be, mert az Úr be akar tölteni újra és újra. A Cselekedetek könyvében olvassuk, hogy az apostolok is újra és újra betöltekeztek Szentlélekkel, mert engedelmesek voltak, mert előálltak, mert hűségesek voltak, mert imádkoztak. És ezért az Úr betöltötte őket, mert az Úr nem hagy bennünket lélek nélkül, áldás nélkül, hogyha látja azt, hogy mi dolgozni akarunk, tevékenykedni akarunk, munkálkodni akarunk, akkor ő adja rá az ő áldását. De ha nem akarunk dolgozni, ha átadjuk magunkat egyéb dolgoknak, akkor a lélek az fogy, csökken. Alig-alig ott van azért még, ott van, de hiányos. Hiányos az életünk. Teljesedjetek be Szentlélekkel. Hogy olvassuk itt a 13. versben azt mondja, hogy kiválasztott titeket az Isten az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája, és az igazságba vetett hit által. Ezt ne felejtsük el, testvérek, hogy az Úr kiválasztott bennünket az üdvösségre. Nem azért hívott el bennünket, nem azért választott ki bennünket, hogy hát egyszer csak elbukjunk, és elessünk, és elveszünk. Nem. Azért választott ki bennünket, azért hívott el minket, azért áldott meg kegyelemmel, bűnbocsánattal és lelkével, hogy üdvösségre jussunk. Hogy elérjük az üdvösséget. Már az üdvösségnek a tudata ott van bennünk, de ez a tudat is erősödhet, illetve csökkenhet. Attól függően, hogy vajon engedelmesek vagyunk-e, hűségesek vagyunk-e, törődünk-e az Úrral, ragaszkodunk-e hozzá, vagy pedig meggondolatlanok vagyunk, és nem igyekszünk hűségesen követni őt. Lele maradunk tőle. Kiválasztott minket az üdvösségre. És ebben közre működik a Szentlélek, mert azt mondja az ige, hogy a lélek megszentelő munkája által. Mi az a léleknek a megszentelő munkája? Hát egyrészt, hogy tisztogat minket, mert ahogy mi is meglátjuk, ami nem tiszta, ugye meglátjuk konyhában is egy edényről, ami nem tiszta, és akkor azt nem nem szeretjük, hogy az úgy ott maradjon, hanem akkor mosogatjuk, megtisztítjuk. Vagy hogyha a szobába a feleségem szokta mondani, hogy hát most már porszívózni kellene, mert ez az én feladatom. Aztán akkor meglátja, igen, mert már látja, hogy a szőnyeg jobban meglátja, mint én, hogy pedig nekem is elég jó a látásom, de igen, így van. És akkor hát porszívózni kell. És meglátjuk, hogyha valami poros, hogy a Szentbe tegyük, tisztogat. A Szentlélek is tisztogatja a lelkünket. És ebben aktívan bevon minket. Tehát nem tőlünk függetlenül történik a Szentlélek bennünk levő tisztogató munkája, hanem azt a lélek megmutatja, hogy mi az, ami nem jó dolog, mi az, ami nem tiszta, tisztátalan dolog, nem helyes dolog beszédben, gondolatban, cselekedetben, mulasztásban, hibákat ejtünk. Azt mondja, a lélek megszentelő munkája. De ugyanak a léleknek nem csak ilyen tisztogató munkája van, hanem a Szentléleknek van egy ilyen csodálatos elkülönítő munkája, hogy mindig munkája az, hogy te az Úré vagy, és meg. Mindig újra elébünk idézi, hogy hát te az Úré vagy. Mert nekünk a Szent Lélek, aki bennünk van, az Úrról beszél. Mindig az Urat hozza be a képbe, hogy hát lássuk meg, Jézus mit tett értünk. Róla beszél, az Úr Jézusról és az Isten szeretetéről beszél. És arról, hogy mi már nem lehetünk olyanok, mint általában az emberek, mert a gyülekezet, az eklézia a világból kihívottaknak a közössége. Elkülönítve már a világtól, a bűnbesüllyedt világtól és a szennyes világtól, elkülönítve az Isten számára. Ez a lélek megszentelő munkája. És azt is említi, hogy az igazságba vetett hit által. Mert az igazság, az ige igazsága az olyan, mint egy zsinór mérték a mi számunkra. Hogyha hittel olvassuk a Bibliát, akkor mindig megmutatja nekünk az igazságot, a helyes utat, amelyen haladnunk kell, és ebben a Szentlélek segít bennünket. Erre hívott el titeket, mondja Pál apostol, erre hívott el titeket, ami evangéliumunk által, hogy részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Már ott van az Úr Jézus Krisztus kegyelme az életünkben, jelen van az életünkben, de ennek van egy kiteljesedése. Azt mondja, hogy részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Tehát oda akar minket várni, befogadni, hogy vele együtt legyünk örökkön, örökké, majd az ő dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Álljunk szilárdan. Helyettünk nem állhat más. Nekünk kell szilárdan állni. Egyen-egyenként. Nekünk kell egyen-egyenként megharcolni a harcunkat. Imádkozni, imádkozhat értünk a testvérünk is, meg kell is, hogy imádkozzunk egymásért, és bátorítsuk, buzdítsuk egymást, de mindenkinek meg kell harcolni a maga harcát. A Galata levélben olvassuk, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Segíthetünk, oda tesszük a vállunkat, segíthetünk egymásnak. De ugyanakkor azt is mondja, ugyanott egy verssel később, vagy kettővel később, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Mind a kettő igaz. Nem zárja ki egyik a másikat. A Bibliában sok ilyesmit olvasunk, hogy egészséges feszültségben van ez a, hát vannak ezek a dolgok egymással, hogy egymás terhét hordozzátok, de ugyanakkor mindenki a maga terhét, mindenki igyekezzen helytállni, ne hagyja el magát, hanem a Krisztusban újuljon meg, elevenedjen meg, és vállalja fel az ő részét, és hordozza, amit neki hordozni kell. Jézus is azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Nem azt mondta, hogy csak Péter tagadja meg magát, vagy János, az a szelíd János, mert hát ő úgyis olyan. Nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy aki én utánam akar jönni, mindenki tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan. És van egy olyan ige is, hogy vigyázzunk arra, hogy ki ne essünk a mi erősségünkből. Ki ne essünk a mi erősségünkből. Hát mi a mi erősségünk? Hát az a biztos alap, az a szikla alap, ami maga Jézus Krisztus. Mert más fundamentumot senki nem vethet. Újra és újra szilárdan álljunk rá erre a Krisztusi alapra. Ettől ne tántorodjunk el. Mert azt mondta Jézus még a hegyi beszéd végén is, hogy a bőstelen ember az kövenyre építi, vagyis csak földre építi a hátat, mint ugye régebben építettek, és nem is nagyon csináltak alapot. Hát meg is lehetett nézni azokat a házakat egy néhány év vagy évtized után, azok romba dőltek, megette a nedvesség a sallétrom őket. Biztos alapra, és ez a biztos alap, ez maga az Úr Jézus Krisztus. De azt is mondja, hogy ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. No hát akkor most itt azt mondjuk, hogy akkor lapozzunk, vagy vegyük ki, ollózzuk ki ezt a Bibliából, hogy hát mit írt Pál apostol? Hagyomány. Hát ez azért nem helyes dolog, hát hagyományról beszél. Igen, mert Tolkien van az ember, ugye az olyan hagyományok, amelyek már egyáltalán nem semmi köze a Bibliához. Ha ilyenek vannak bármely közösségben, egyházban, különösebben a régebbiekben esetleg, amit talán már dogmává is emeltek, az a valóban az nem jó, az nem helyes. De ami élő hagyomány. Szoktuk mondani, és ma nagyon divatos ez, hogy csináljunk hagyományt. Kezdjünk valami jó, valami nagyon jó dolgot, észszerű dolgot, és legyen ez hagyomány. És én tapasztaltam itt az egész gyülekezetben is, hogyha valami jó ötlet, vagy valami elindult, és akkor azt mondták a testvérek, hogy ezt tartjuk meg. Ezt gyakoroljuk. Sőt, ezt, ha annyira jó, akkor adjuk tovább a mi utódainknak is, hogy ők is vegyék át. Mert vannak olyan dolgok, amiket érdemes átvenni. De ezt újra és újra felül kell vizsgálni, hogy mi az, ami az a gyakorlat, amiben benne van Krisztus, benne van a Szentlélek, megjegyezik az igével, de mégis másképpen gyakorolták az elődeink, apáink, és másképpen tesszük mi. Mi egy új hagyományt teremtettünk és teremtünk. És amellett maradjunk meg, mert az jó. Aztán, hogy majd az utódaink is teremtenek-e egy újabb hagyományt, ez az ő felelősségük lesz, és ez az ő dolguk. De Pál apostol által, amikor megalakultak a gyülekezetek, ott a második misszió útján alakult ugye a gyülekezet Filippiben, amikor átjöttek ugye Európába, Filippiben, utána Bérea, azt mondja, nemes lelkőek voltak a béreaiak, mert forgatták az írásokat, aztán Tesszalonika, aztán tovább mentek, ugye Athénben, egész Korintusig eljutottak. Itt mind gyülekezetek alakultak, kisebb-nagyobb gyülekezetek. És ott elindították a gyülekezeti életet. És ezek nem biztos, hogy pont olyan gyülekezetek voltak, mint a jeruzsálemi gyülekezet a zsidóságban. Ma is azt olvasom, és úgy tudom, hogy ma is alakulnak gyülekezetek, különböző országokban, Magyarországon is, különböző népek között alakulnak gyülekezetek, és azokat kialakítják, hogy hogyan működnek, hogyan működjenek. Az Úr előtti felelősséggel, a Szentlélek vezetése által alakítják ki a vezetők, együtt a nyájjal a gyülekezettel, hogy hogyan működjenek. És azt mondja Pál apostol a tesszalonikaiaknak, álljatok szilárdan, ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. És azzal zárom, hogy gyönyörű áldással fejezi be a felolvasott igeszakaszt Pál, azt mondja, hogy maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg szíveteket és erősítse meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Mert nehéz körülmények között voltak ezek a tesszalonikaiak, üldözték őket, akár a görögök, akár a zsidók, a görögök bálványimádók voltak, a zsidók meg azért, hogy hát most ugye a zsidóságból váltak ki, némelyek, akik maguk is azok voltak, vagy prozelitákból lettek keresztények, és üldözték őket. De azt mondja, hogy vigasztaljon meg titeket az Isten, mert az igazi vigasztalás az felülről jön, és áldjon meg titeket jó reménységgel, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Itt a legutolsó szó, hogy beszédben, ez nem prédikációra vonatkozik, hanem a testvéreknek egymás közötti beszéde. Mert testvérek, egy dolog az, hogy van egy prédikáció, vagy egy bizonyságtétel itt a gyülekezetben, vagy imaórai buzdítás. Ugye azt mondják, hogy a prédikáció vagy szembeszéd, hol mit mondanak. De mi van azután, hogy hát ha innen elmegyünk, vagy ha még itt is vége van az összejövetelnek, egymás között beszélgetünk, és akkor van mondjuk egy közösségi vasárnap, és akkor még többet beszélgetünk egymással. Itt ez erre vonatkozik. Azt mondja, erősítse meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Hogy hogyan beszélgetünk egymás között. Vagy ha elmegyünk egymás otthonába, és akkor ott is, hogy hogyan beszélgetünk. Miről beszélgetünk? Hát ami bennünk van, ugye? Az jön ki. Mert a szívből származik minden. Azt mondta Jézus, hogy nem az határoz meg bennünket, bár ugye ma már az emberek azt mondják, hogy az sem mindegy, hogy mit eszünk meg, mert az ember azzá válik, amit megeszik. De Jézus azt mondja, hogy nem ez a döntő, hanem mi az, ami kijön az emberből. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, stb. Mi az, ami kijön az emberből? Milyen a beszédünk? Hát legyen a mi egész lelki világunk, gondolkodásunk, a mi szívünk tiszta és szent. A Szent Lélek tisztogassa. És akkor úgy a cselekedeteink is ezt mutatják, és a beszédünk is áldott lesz, és szent lesz, és bátorító lesz. Ez a vasárnap az egyházi, általában az egyházi hagyományokban, és mondjuk ez nem rossz dolog, mert ilyen pünkösd utáni vasárnapot így nevezik, hogy kis pünkösd, így is nevezik a nagy egyházakban, kis pünkösd, és itt a Szent Háromságról van szó. És mi azokkal tudunk csak igazán egy alapon lenni, akik ugye a Szent Háromság egy Istent vallják, Atya, Fiú, Szent Lélek, tehát egy az Isten, de ő megmutatkozott három kijelentési formában is az ő munkájában. Ezt mi észre nem tudjuk fölfogni, de ez egy nagy csoda. Például, amikor Jézus bemerítkezik, akkor ugye ott van maga Jézus Krisztus, az Isten fia, de ott van a Szentlélek is, aki galam formájában rászáll, és ott van az Atya is. Hogyan? Hang hallatszott, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Milyen nagy csoda. Hát, ezt mi nem tudnánk véghez vinni, művelni. Ez az Istennek a lényének a csodája, hogy ő akár egy időben is képes megmutatkozni. Úgy, ahogy az előbb elmondtam. És ott van a teremtés, amikor szintén ott van az, aki teremtett, a teremtő, ott van az Isten lelke, aki lebeg a vizek fölött, és ott van az ige, mert azt mondta Isten, hogy legyen, ez a logosz, a Biblia tanítása szerint az ige, aki aztán teste is lett. Tehát ott van maga az Isten fia is. Egyébként Pál apostol azt mondja, hogy mindenek őre áll nézve, vagyis Krisztusra nézve, ő általa és őre áll nézve teremtettek. Mert kicsit így kitértem befejezésül a Szentlélek, a Szent Háromság csodájára is, amely előtt csak levetett csalúval és alázattal lehet megállni és imádni a Szent Háromság egy Istent. Az a fontos, hogy engedjünk neki, engedjünk az ő munkájának, engedjük a Szentlélek megszentelő munkájának az életünkben. Amen.